Éjfél. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A Nemzeti Választási Bizottság pénteki online ülésén 25 megüresedett országos listás mandátum kiadásáról döntött. A mandátumok lemondás miatt üresedtek meg az április 12-én megtartott országgyűlési választást követően. A jogszabály szerint ilyen esetben a pártok nevezhetik meg, hogy kinek adják ki a helyeket a listáról. A Mi Hazánk mozgalom részéről Borvendék Zsuzsanna lemondása után Szabadi István kapta meg a mandátumot. A Fidesz-KDNP listájáról összesen 24 képviselő mondott le, köztük Orbán Viktor és Kövér László is. A jelölő szervezetek megnevezték az új képviselőket, akiknek a Nemzeti Választási Bizottság kiadta a mandátumokat. Egy esetben módosították a korábbi jelölést, így Nyitrai Zsolt helyére végül Horváth László került. A bizottság minden bejelentést jogszerűnek talált. A határozatok nem jogerősek, 3 napon belül kérhető jogorvoslat a kúriától. A március óta felszabadított üzemanyag mennyiség több mint felét pótolta vissza eddig a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség. A szervezet közleményében azt írja, április 29-éig motorbenzinből 150 millió liter, gázolajból pedig 386,4 millió liter mennyiséget pótolt vissza. A biztonsági készletek jelenlegi mennyisége ezzel 69 napnyi nettó importnak felel meg. Jelezték azt is, hogy a visszapótlás a továbbiakban is folyamatosan zajlik. A szövetség márciusban 352 millió liter motorbenzint és 610 millió liter motorikus gázolajat szabadított fel a biztonsági készletből Magyarország megfelelő minőségű és mennyiségű üzemanyaggal történő zavartalan ellátása érdekében. Áttekinti az átmeneti időszakban hozott összes jelentősebb kötelezettségvállalást az egészségügyben a leendő tárcavezető az átadás átvétel után. Az új minisztérium átfogóan áttekinti majd a vezetői struktúrát és működést. Vizsgálják az átmenet idején hozott döntéseket és szerződéseket is. A cél az átlátható és szakmailag megalapozott működés biztosítása. Hegedűs Zsolt hozzátette, hogy kiemelt jelentőségűnek tartják az egészségügyi ellátórendszer zavartalan működését, ezért azt kérik, hogy az átmeneti időszakban senki ne hozzon elhamarkodott döntést. Uniós támogatással fejleszti űripari technológiáját az Admatis Kft., A miskolci vállalat 105 millió forint visszanemtérítendő forrást nyert el. A fejlesztés a speciális hőkezelési technológia továbbfejlesztését célozza. A projekt részeként egy új hőkezelő kemencét is beszereznek, ezzel a műholdak hőszigetelő elemeinek gyártását teszik hatékonyabbá. A technológia az űripari gyártás egyik kulcsfontosságú záró folyamata. Célja, hogy a kilövés előtt eltávolítsák a szennyeződéseket az űreszközökről. A teljes beruházás értéke 209 millió forint telephelyfejlesztéssel együtt. A cég nemzetközi űrmissziók beszállítójaként vesz részt különböző projektekben. Fő profilja a műholdak hőtani rendszereinek tervezése és gyártása. Az Admatis egyedi mérnöki megoldásokat kínál, nem sorozatgyártást végez. A vállalat az elmúlt években jelentős növekedést ért el az űripari programok révén. Mesebeli kiállítás nyílt a Pest vármegyei erdőkertes református óvodájában. A Szőlőfürt református óvoda udvara varázslatos mesevilággá alakult, adja hírül a református.hu. A kezdeményezés célja, hogy alternatívát kínáljon a gyermekek túlzott képernyő használatára. Az intézményben kiemelt szerepet kap az élőszavas mesélés és a személyes kapcsolódás. A program részeként szakmai előadásokat is szerveznek a szülők számára. A mesék a gyermekek fantáziáját és érzelmi fejlődését egyaránt támogatják. A történetek kiválasztásánál fontos szempont a keresztény értékrend. Az óvodában a hit és a mindennapi nevelés szorosan összekapcsolódik. A kiállítás létrehozásában az intézmény teljes közössége részt vett. A program nagy sikert aratott a családok és a környező óvodák körében, a kezdeményezés közösségi élménnyé vált a településen. A szervezők szerint a mese és a hit együtt segíti a gyermekek lelki fejlődését.
Az időjárásról.
A gomoly felhőképződés mellett többnyire felhőtlen lesz az ég, csapadék nem valószínű. Az északkeleti szél a keleti ország részben megélénkül. A csúcshőmérséklet 19 és 24 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 1 és 9 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Rebeta.
Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeta.
Sikeresen szerepeltek a Szakmasztár Fesztiválon a Miskolci Szakképzési Centrum iskolái. Budapesten rendezték meg idén is a fesztivál országos döntőjét, ahol a legtehetségesebb fiatal szakemberek mérték össze tudásukat. Március végén több mint 50 szakmában csaknem 200 diák versenyzett, köztük vármegyénk 17 kiemelkedően felkészült tanulója, akik közül 15-en dobogós helyezést értek el. A versenyben 4 arany, 5 ezüst és 6 bronzérem született. Összeállításunkban először Kis Gábort, a Miskolci Szakképzési Centrum kancelláriát hallják. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Mi is ez a verseny? Mit lehet tudni a Szakmasztárról?
A Szakmasztár az gyakorlatilag a szakmáknak a magyarországi versenye, ahol sok ezer diák jó pár ágazatban méri össze a tudását. Ugye azért fontos, hogy így a hazai, hiszen ezután még van további út, ugye nemzetközi versenyek vannak, ebből is 2 van, az egyik az európai szintű, ez a Euroskills, a másik pedig a világszintű, az a WorldSkills verseny. Ezek felváltva vannak, és idén éppen WorldSkills van, ez Kínában, Shanghaiban rendezik meg, és hogyha az elején lehet hirtelen már egy nagyon pozitív dolgot mondani, akkor azt elmondhatjuk, hogy ez egy óriási siker és büszkeség, hogy Magyarországot a villanyszerelő versenyében Miskolc a Bláthy Otto Technikumnak a diákja fogja képviselni idén. Visszatérve a hazai versenyekre, ugye itt a Szakmasztár az maga a nemzeti versenyit, amiben egy nagyon fontos koncepcionális alapelv, hogy amíg régebben ez ilyen iskolai termekben, műhelyekben zajlott, a közönségnek a jelenléte nélkül, most ebben egy óriási változás van már évek óta. Ugye a nemzetközi versenyek is nyilvánosak, én azt mondanám, hogy inkább egy ilyen fesztivál hangulatot sugárzó módon kerül megrendezésre, és gyakorlatilag itt is egy ilyen eredményről és egy ilyen környezetben lebonyolódott versenyről tudunk beszélni.
Miskolcról mennyien indultak, hány csapat volt esetleg, milyen szakmákban, ha ezt így összefűzhetjük?
Én azt gondolom, hogy az indulók száma is nagyon fontos. Mi arra biztatjuk a diákjainkat, hogy az elődöntőkbe nevezzenek sokan, tehát ebbe 100 fölötti diák volt, aki indult, de ugye ez úgy történik, hogy az első szűrő az egy írásbeli feladat, ami alapján meg lehet állapítani azt, hogy kik esélyesek arra, hogy tovább tudnak jutni, tehát ez egy több lépcsős megmérettetés. Ami azt gondolom, hogy óriási siker, hogy ilyen sok érmet még a Miskolci Szakképzési Centrum diákjai nem hoztak haza, ez egy fantasztikus siker. Ugye 12 éremmel gazdagodott most így a Miskolci Centrumnak a csapata, ugye ebbe volt 4 aranyére, 4 ezüst és 4 bronzérem, illetve a pontversenyben még számon tartják, egy 5. helyezett is hozott pontokat, így, amit azt gondolom, hogy óriási sikerként értékelhetünk. És ugye, hogy mindenki el tudja helyezni, mert az, hogy most 12 érmet hoztunk, ez vajon mit jelent? Ez az országos ranglistán, ez azt jelenti, hogy így országosan a második, harmadik helyen volt versenyben a Debreceni Szakképzési Centrummal kerültünk most így föl az összesített pontszámba a dobogóra, tehát erre mondhatjuk azt, hogy ilyen jó eredménye még soha nem volt a centrumunknak ebben a Szakmasztár versenyben.
Kancellár úr, hogyan fogadta, esetleg miként látja akár itt a pedagógusok, tanárok, kollégák, hogyan fogadták, illetve mit mutat ez a jó eredmény?
Hát ami nagyon fontos dolog, egyrészt az, hogy én mindenkinek javaslom, hogy menjen el egy ilyen versenyre, aki bármilyen módon a szakmához, oktatáshoz, képzéshez kapcsolódik, annak ez egy nagyon érdekes program, és nagyon inspiráló, nagyon motiváló. Én most ennek a versenysorozatnak a megnyitóján is ott voltam, ami inkább ez az ünnepélyes ceremónia, de ami ennél azt gondolom, hogy még nagyobb hatású, az az eredményhirdetés, a záró rendezvény, ez a kongresszusi központban volt, és hát nagyon jó érzés volt ott lenni, ezt el kell, hogy mondjam. Ugye ez a sok érem, amit el tudtunk hozni, ez önmagában nagyon fontos, de hagyosszak meg a hallgatókkal egy érdekes dolgot, hogy itt így a szakmák ABC sorrendben egymás után következve pont a végére maradt a turisztikai technikus és a távközlési technikus, és ebben az a bravúr állt elő, hogy mind a három helyet, az arany, ezüst és bronzot is a miskolciak hozták el, és ez így egymás után pont kétszer volt, és a legvégén az, hogy ilyen tripla sikerült, ugye azt mondták mások, ezt nem is én találtam ki, hogy dupla-tripla lett belőle, és valahogy ez a végén, a fináléba valahogy mindenkibe ez ragadt meg, úgyhogy ez egy óriási siker. Én azt gondolom, hogy ezek a diákok, akik ebbe így versenyeztek, nagyon oda tették magukat, de ez egy nagyon jó befektetés, ebbe én nagyon hiszek, mert ugye nyilván ez kell, az iskolai alaptudás, de annál sokkal több kell, egy nagyon tudatos rákészülés, és én nagyon szeretném megköszönni most a diákoknak is, hogy ezt fölvállalták, beletették, ügyesek voltak, gratulálunk, és az oktató kollégáinknak, mert az tisztán látszik, nem csak a mi esetünkben, minden szakmában, más városok, más centrumok esetén is, hogy ott jönnek az eredmények, ahol vannak elkötelezett oktató kollégák, akik időt, fáradtságot, energiát nem kimélve ebbe beleállnak, és akkor ennek megvan a látszat. Úgyhogy itt az iskoláknak és a versenyfelkészítő tanároknak szeretném még megköszönni a munkájukat. Ez minden évben egyébként nálunk már hagyományosan úgy zárul, hogy egy tehetségfejlesztő díjat adunk át, és ott arany, ezüst, bronz fokozat van, de amióta ezek a szakmasztár eredmények elkezdtek jönni néhány éve, azóta egy gyémánt fokozatot is bevezettünk, tehát nálunk, aki ezt a szintet eléri, az ilyen gyémánt fokozatot kap. Ez az elismerés mellett némi anyagi díjazást is jelent, és ugye ők ezt megkapták a kamarától is, tehát, hogy aki most ilyen versenyfelkészítő, az több irányból is kap elismerést.
Mely szakmákban sikerült jól szerepelni a miskolciaknak?
Hát, hogyha megnézzük az eredményeket, akkor az iskolákat is azért szeretném kiemelni. A legsikeresebb idén a Kandó Kálmán Informatikai Technikum volt, amelyik négy eredményt is, négy érmet is tudott hozni. Ugye náluk a távközlési technikusban volt, ahol az első, második, harmadik helyet is elhoztuk, de emellett az infokommunikációs hálózat építők is hoztak egy bronzérmet. Ugye a Berzevicinél a turisztikai technikusban első, második, harmadik helyet hoztak, ez is egy nagyon nagy eredmény. Ebbe a szakmába idén rendeztek először versenyt, tehát ebben nagyon jól belekezdtünk. Itt a következő években az lesz a kihívás, hogy ezt meg kell tartani, ezt a rangot. A Bláti Ottó villamosipari technikumunkat azért szeretném kiemelni, mert náluk amit bravúr, hogy három szakmában is eredményesek tudtak lenni. Az ipari informatikusok egy aranyat, az automatikai technikusok egy ezüstöt, és az erős áramú elektrotechnikusok pedig egy bronzot hoztak el, és a negyedik iskolánk, amelyik eredményes volt, az a Szent Pál István Kereskedelmi és Vendéglátó Ipari Technikum, ahol a diákunk aranyérmet hozott el, és ugye a cukrász versenyzőnk pedig ötödik lett. Ez azért nagyon nagy dolog, hogy mindegyiknek megvan a maga értéke, mert a vendéglátó versenyeken a budapesti iskolák nagyon nagy hírű, és gyakorlatilag a versenyekben mindig kiemelkedően szereplőek, tehát ott ebben a mezőnyben aranyat elérni az bravúr, de egy ötödik helyet megszerezni is nagyon komoly teljesítmény, ott, ahol a Gundel évek óta ezeket nyeri, ezeket a versenyeket.
Hogyan látja, kancellár úr, mekkora pluszt ad még ez a diákoknak az, hogy részt vehetnek a szakmasztáron, esetleg akár az oktatóknak?
Hát látszik, hogy motiváltak, és hogy jelentkeznek, és örömmel vesznek részt. Ugye azt tudni kell, hogy a versenyeket úgy tervezik, úgy szervezik, hogy a versenyfeladat az megfelel a vizsga feladatnak. Tehát ebben vannak különböző szintek, már aki a középdöntőben is olyan teljesítményt ér el, az mentesülhet egy-egy vizsgarész alól, akik pedig ilyen éremmel jönnek haza, azok teljes felmentést kapnak. Az egyetemi felvételiben ugye ez már az egyetemeknek a szabályzatától függ, hogy hogyan értékelik, de az egyetemek nagy része a versenyeredményeket nagyon komolyan értékeli, nyilván a szakirányú továbbtanulásnál, azon a területen, ahol eredményes volt egy diák. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagy előny a továbbtanulásnál is, meg nyilván, ha valaki nem akar tovább tanulni, szeretne elhelyezkedni, ott is az egy óriási dolog, egy olyan diákot leigazolni a cégek oldaláról, aki országos első az adott szakmában.
Molnár Zsolttal, 13. osztályos távközlési technikus diákkal, illetve versenyzővel, és a felkészítő tanárával, oktatójával, Sándor Péterrel folytatom, akik a Miskolci Szakképzési Centrum Kandó Kálmán informatikai technikumban tanulnak, illetve oktatnak. Péter, az iskola hogyan szerepelt itt a szakmasztáron?
Röviden megfogalmazva, a szakmasztár verseny gyakorlatilag a szakmáknak az elitjeinek a versenye, amit ott élőben Pesten kétnapos rendezvény keretén belül végzik, és ugye oda bármilyen látogató ingyen elmehet, általában ilyen általános iskolásokat szoktak vinni, hogy azért megnézzék, milyen ez a szakma, és mi ott közben pedig tevékenykedünk, versenyzünk, helyesebben a tanulóink. Az iskolánkból az infokommunikációs hálózatépítő szakmából ketten állhattak az idén a dobogóra, második-harmadik helyezetként, és a részemről, én a távközlés technikusok oktatója vagyok, mi 3 dobogós hellyel tértünk haza, úgyhogy nagyon örülünk neki, gondolom a srácok is nagyon örülnek, ez biztos, úgyhogy dióhéjban ennyi.
Az eredményt hogyan fogadta felkészítő tanárként?
Mivel tavaly is jól szerepeltünk, ezért céltudatosan próbáltam felkészíteni a tanulóimat erre a versenyre, és hát úgy bíztam benne, hogy most is felállunk a dobogóra. Nyilván más országokkal is versenyeztünk ott Budapesten, és szerencsénk volt, meg jól alakultak a dolgok, és így most az idén is sikerült az első 3 helyet megszerezni.
Hogyan zajlik a diákok kiválasztása, ki indulhat?
Ennek a versenynek vannak szigorú követelményei, és gyakorlatilag évelején, amikor elkezdek foglalkozni a tanulókkal, a 13-osokkal, mert én általában már csak így az 5. évesekkel vagyok, velük élem az életemet, mert innentől kezdve, hogy ők 13-osok, én nagyon sok órát tartok nekik, tehát mondanám azt, hogy több időt vannak velem, mint otthon. És az elején, ahogy említettem, elmondom nekik, hogy lesz egy ilyen verseny, és próbálunk már célirányosan ugye erre felkészülni, úgyhogy olyan feladatokat kapnak, amik elképzelhetőek, hogy a versenyen lesznek. És az idei szigorú szabály az az volt, hogy 4-es átlag felettiek kerülhettek be, így a 20 fős osztályból 8 embernek volt lehetősége magát az interaktív tesztet, ami az előválogatónak, azaz a bekerülésnek a feltétele, megírni. És ha ott jól szerepelnek, 60% feletti teljesítményt érnek el, akkor mehetünk erre a nagy döntőre is.
Zsolt, versenyzői szemmel hogyan zajlik, úgymond nektek ez a verseny, az előválogató milyen volt, azt hogyan éltétek meg, mennyire készültél, milyen feladatok voltak?
Ez a távközlés nagyon messzire elnyúlik, és nagyon sok kérdés volt, ami nekünk is nehéz volt, viszont akik bejutottak, például én, nagyon sokat tanultunk rá, és minket is meglepett az eredmény, hogy bejutottunk a előválogatóba. Aztán igazából ez volt a legnehezebb része a feladatnak, és utána az előválogató már egy fokkal könnyebb volt, de azért az is nehéz volt.
És a felkészítés az hogyan zajlik? Tanár úr, mennyire fogott titeket keményen? Hogyan készültetek a versenyre? Úgymond előtte mekkora munka zajlott?
Igazából már szeptember elejétől mondta tanár úr, hogy akinek 4,5-es átlaga van, vagy a felett, azt ő nem fogja hagyni, és el fogja küldeni a versenyre. Ő buzdított minket, és igazából nagyon sokat készültünk erre a versenyre. Nem volt pihenés, nem álltunk meg.
Péter, hogyan képzeljük, bár valószínűleg nagyon nehéz megfogni a távközlési technikus, mint szakmát, mint hivatást, mit kell tudni egy távközlési technikusnak, miről is szól ez a szakma?
Azok a rádió hallgatók, akik épp ezt a műsort hallják, azok például jól tudhatják, hogy ez a műsor úgy jut el hozzájuk, hogy rádió hullámok segítségével. Na most a távközlés az az információk továbbításának a tudománya, és olyan műszaki megoldásokat jelent, amelyekkel üzenetet, hangot, internetet, televíziós jelet, vagy bármilyen adatot igazából továbbítunk, akár nagy távolságra is. Legyen az műholdas rendszer, tehát itt már az űrtechnológia is benne van. Tehát gyakorlatilag nagyon széles ez a szakma, amit átfog ez a távközlés technikus szó.
Ezzel kapcsolatosak az órák, a témák, amiket akár tanár úrtól vesznek.
Igen, így van. Tehát a műsorszórástól kezdve a hálózatépítésen át, odáig egészen, hogy húzd a kábelt, szereld be, kösd be egy lakásba az internetet, televíziót, rádiót, vagy vezeték nélkül bármilyen formában az adatot eljuttassuk, sőt, a mai modern rendszerek már ugye az optikai hálózatot használják, tehát ők is ilyen optikai szálakat kötözgetnek, heggezgetnek. Úgyhogy ilyesmi, amivel foglalkozunk.
A döntőben milyen feladataitok voltak, milyen hangulatban telt egyáltalán a döntő? Zsolt, hogyan élted meg, hogy bejutottatok oda, és amikor ott voltatok Budapesten, milyen volt a hangulat?
Amikor megkaptuk az interaktív tesztnek az eredményét, nagyon örültünk, hogy benne vagyunk már az előválogatóba, és mehetünk fel Budapestre az előválogatót megírni. És nagy örömmel mentünk fel, viszont beütött már a stressz, amikor elkezdtük ugye az előválogatónak a dolgozatát, és mindenki stresszes volt, amikor írta. Viszont a végén, amikor már elkezdtük megbeszélni, hogy ki mit csinál, akkor rájöttünk, hogy jól sikerült az egész, és elkezdtünk örülni. És a döntőre viszont hárman jutottunk fel, az előválogatón csak 6-an voltunk, és mind a hárman a döntőbe az iskolából mentünk, a kandóból, és ott már egy kicsit könnyebb volt a helyzet, mert tudtuk, hogy benne vagyunk az első három, de azért is harcolni kellett egymás ellen, hogy ki lesz az első, és ki lesz a második, és ki lesz a harmadik. És ott már egy kicsit stresszesebb volt az egész helyzet. Viszont amikor megírtuk, akkor már nyugodtan mentünk haza, hogy benne vagyunk az első három helyezetbe, a dobogón vagyunk, és mehetünk majd az eredményváróra.
A döntőben milyen feladatot kaptuk, ezt hogyan képzeljük el egy szakmasztár országos döntőjébe? Ti távközlési technikusok miket oldottok meg?
Az előválogatóban volt egy kábelszerelés, ahol egy OTP és egy Corax kábelt kellett összeszerelni és mérni, és a papírra le kellett írni az összeszerelési rendét, és aztán volt egy előműveleti erősítő, amit ki kellett számolni, és ugyanúgy ellenőrizni, és a döntőben pedig volt egy router konfiguráció, amit a megadott feladat szerint kellett bekonfigurálni, és aztán különböző dolgokat csinálni az interneten, például megmérni az internetsebességet, és ilyeneket.
Hogyan éled meg, mit szóltál hozzá, hiszen pont a riportkészítése napján itt a Bokikban is volt egy ünnepség, ahol titeket fogadtak, mint díjazott versenyzőket, hogyan élted meg?
Nagyon jó volt a mostani ünnepség a Bokiknál. Én az első helyzetet értem el, és nagyon felkészültek erre a díjátadóra, nagyon jó volt a hangulat, mindenkinek látszott a mosoly az arcán.
És mennyire örülsz az első helyezésednek, hogy a szakmasztáron sikerült ilyen eredményt elérni?
Nagyon örülök, nagyon meglepődtünk. Sándor Péter felkészítő tanárról is nagyon meglepődtünk, hogy élettem a első helyzet. és a többi tanárok is meglepődtek, hogy én lettem a első helyzet, senki nem számított erre.
Tanár úrhoz visszafordulok. Egy ilyen szakmasztár verseny, akár az, hogy már a döntőig eljut egy diák, ha nem is feltétlen dobogóra, de ha dobogóra, úgymond milyen plusz tud adni a szakmaisághoz, a tanulmányaihoz, mennyiben segítheti ez őket még a továbbiakban?
Úgy gondolom, hogy nagyban segítheti a jövőjüket, tehát nyilván az ország, mondanám, legjobbjairól beszélünk az idén, tehát a 2026-os évben. Úgyhogy amit ők tanultak, amiket kaptak, azt egy cégnél maximálisan kamatoztathatják. Igazából a szakmai vizsgájuk is ugyanerről a témáról fog szólni, de aki a versenyen részt vett, az már felmentést kap ezáltal a szakmai vizsga alól, úgyhogy mindenképp erre törekedtek, hogy hiába most 60%-os teljesítmény felett kell elérniük, akkor is küzdenek, és inkább ezt választják, mint hogy majd most május 29-én izguljanak itt a vizsgán.
Hogyan fogadta tanár úr konkrétan, hogy Zsolt első lett, itt már Zsoltot megkérdeztük.
Sokat vesződtünk itt Zsolttal az évben, aztán hát volt egy ilyen nagyon furcsa érzésünk, még a feleségemnek is, hogy talán ez a Zsolt, ő az, aki meg fogja majd nyerni, bár a Tolnai Dávid fiúra gondoltam én, vele nagyon-nagyon sokat küzdöttünk még, hogy mondom, ő biztosan bekerül, de hát az élet úgy hozta, hogy 79% és 78%-kal, tehát 1% különbséggel azért mégis Zsolt egy pár ponttal többet tudott összeszedni a versenyen, és hatalmas meglepetés volt a tanárkollégáknál is, úgyhogy be is kopogtattunk, átmentünk, és azt mondta a kolléganő, hogy hát ő dob egy hátast, hogyha Zsoltinak sikerül, és már nevetít mellettem, úgyhogy meg lehet őt is kérdezni, hogy dobta-e azt a hátast a tanárnő konkrétan?
És tényleg dobott egy hátast?
Tornateremben a szőnyegen, és le is kamerázta, úgyhogy erről egy felvételünk is van. Tehát ennyire örültünk igazából, és nagyon nagy meglepetés volt, hogy például Zsolt az első helyre került.
Mi az izgalmas, az érdekesebb a szakmába, hivatásba?
Nagyon izgalmas egyébként ez a szakma. Aki tudja, hogy nagyon érdekli ez a szakma, az nyugodtan jöhet ide a kandóba, és Sándor Péter tanár úr nagyon jó tanár, és nagyon jól fel fogja készíteni. Nagyon modern a technológia már, és a laborban is nagyon sok műszert használunk, ami nem kevés összeg, és nagyon jól kimutatja az eredményeket a mai résekről.
Sikeresen szerepeltek a Miskolci Szakképzési Centrum diákjai a Budapesti Szakmasztár Fesztivál országos döntőjén, ahol több mint 50 szakmában mérték össze tudásukat a legjobb fiatal szakemberek. Az elmúlt percekben Sütő Dávid Peli összeállítását hallották.
Gosta muito de te ver, Leozinho, caminhando sobre o sol. Gosto muito de você, Leozinho. Para desentristecer, Leozinho, o meu coração tão só. Basta encontrar você no caminho. Filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. De te ver ao sol, Leozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, Leozinho, de molhar minha juba. De estar perto de você e entrar no mar. Filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. gosto de te ver ao sol, friozinho de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, friozinho de molhar minha juba. De estar perto de você e entrar no mar.
Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
A sérült gyermeket nevelő családok lelki egészségéért rendezett konferenciát a Mások Másképpen Alapítvány Miskolcon. A rendezvényre nem csak a szakma képviselőit vagy az ezen a területen dolgozókat várták, hanem kifejezetten hívták a sérült gyermeket nevelő szülőket, nevelőszülőket, önkénteseket és családtagokat is. Zádori Csabáné is szülőként érkezett, neki egy 40 éves Down-szindrómás gyermeke van. Huszár Kata felvételét hallják.
Bükkelbrányból jöttem, és azért jöttem erre a konferenciára, hogy úgy érzem, hogy ez nagyon ráillik a mi gyermek anya kapcsolatára, és a gyermeknek a gondjaira, a pszichiátriai gondjaira, és más egyéb gondokra is. Ahogy együtt vagyunk, meg ketten vagyunk, nagyon nehéz megoldani a helyzetét, nagyon megmakacsolja magát, nem akar kijönni sokszor a házból sem, amikor akkor kijön, de a kérésre nem. Nagyon nehezen öltözik föl, nehéz kimozdítani. Most már ott tartunk, hogy már gyógyszer bevétele is nehezebb, amikor megmakacsolja magát, akkor már nem mindig akarja bevenni, és akkor van, amikor egy fél órát, egy óraosztát is eltöltünk vele, hogy ez megvalósuljon. Meg más egyéb mindennapi rutin dolgokban is, például, hogy öltözzél föl, vedd fel a cipődet, vedd fel a papucsodat, vegyél zoknit a lábadra, télen is esetleg zokni nélkül. Most már, hogy már ő 40 éves lesz, így mentálisan is épül lefelé, és nehezebb neki megmagyarázni a mindennapi tevékenységeket, amik eddig rutinszerűen mentek.
Ő milyen betegséggel küzd?
Down-szindrómás. Down-szindrómás nagyfiú, és emellett sok testi egészségügyi betegségei vannak. Disztérzékeny, tejérzékeny, mentális problémái vannak, tüdő problémája van, oxigénre szorul, és talán akkor kezdődött nála ez a nagyobb fokú leépülés, mikor ez az oxigén hiánya keletkezett, ez a Covid-nak az utóhatása, és mert a sejtek nem kapnak elég oxigént, amikor nem megy az oxigén szintje, és ezáltal az agysejt sem kap elég oxigént, nem csak a többi szerve, és úgy érzem, hogy épül lefelé. Mindenféle térképpen testileg, szellemileg épül lefelé.
Itt a konferencián egyébként ugye említette, hogy többek között azért is jött el erre a konferenciára, mert hogy sok mindent talán át tud majd emelni az előadásokból. Mi az, amire leginkább kíváncsi itt a konferencián, vagy leginkább kíváncsi volt?
Hát ez jó volt, hogy több szülő is megszólalt, és elmondták a problémáikat, dolgaikat, amiből lehet tanulni. Meg hát, ha hallok olyat még szakemberektől, olyan dolgokat, amit én be tudok vinni a napi életvitelünkbe, és ez esetleg segít abban, hogy könnyebb legyen egy kicsit nekünk.
Ki az, aki egyébként tud segíteni önöknek, vagy van-e ilyen szülői hálózat, ahol egymást tudják segíteni, akár praktikákkal, ötletekkel?
Igen. Mi vidéken lakunk, hát egy szülővel tartom a kapcsolatot Miskolcról, aki mindenben tájékoztat, ami történt dolgokban, próbálom az interneten is követni. Hát az a baj, hogy a segítségek már ahogy haladunk az idővel, szüleim ugye meghaltak, a nagyszülők a gyermeknek, az unokatestvéreim, akik is nagyon a család összetartott és besegítettek már, ők is kiestek ebből a körből, hogy segítsenek. Szomszédok nagyon segítőkészek, nagyon jó közösségben lakunk. Most is reggel oda vittem át, míg el nem vitték a napközibe, de a napközibe is csak egy héten egyszer hajlandó elmenni, ha kijönnek érte. Mezőkövesdről. Hát ennyi segítségünk van. Ennyi sajnos nincs több segítségünk. Most már kihalt a környezetünk. És a lányom még Budapesten laknak, nekik is van 3 gyermek, 3 unokám van, és hát ők se akkor jönnek haza, amikor éppen akarnak, amikor tudnak.
Akkor tulajdonképpen elmondható, hogy nagy részt önre hárul, szinte minden.
Hát 99%-ban igen, érem hárul.
És ön mikor és hogyan tud töltődni ennyi minden mellett?
Hát nem sokat. Nagyon keveset tudok elmenni otthonról, mert állandó felügyeletre szorul, ugye éjjel-nappal. Hát ez most ide eljöttem, de van, amikor hónapokig nem tudok elmenni sehová. Amikor a gyermekeim hazajönnek, az unokáim, nekem az a töltődés, vagy nyáron el szoktunk menni, most már 2-szer voltunk Berekfürdőn, most ez az év lesz a 3., egy nyári táborba, és akkor az ott a többi szülővel beszélgetni, és oda nagyon vágyik a gyermek is. Igaz, hogy nem nagyon mozog, nem mindig jön ki még a fürdőben sem, de az, hogy ő ott lehet, meg a többivel lehet, meg akiket régebbről ismert, az nagyon várja.
Mint Jármai Ágota, a Mások Másképpen Alapítvány vezetője rádiónknak az eseményen elmondta, az evészavar, a depresszió, az agresszió, illetve a családi krízis helyzetek is helyet kaptak a konferencia programjában.
Ez a konferencia egy mentálhigiénés témát boncolgat, kifejezetten sérült gyermeket nevelő családokat szólítottunk meg vele. A program a Belügyminisztérium és a Slagta Margit Nemzeti és Szociálpolitikai Intézet szülősegítő programjának a támogatásával tud megvalósulni, illetve a Miskolci Önkormányzat a terem használatával segíti ezt a rendezvényt. Nagyon sok szakember is összejött, szociális és egészségügyi szektorból, és nagyon örülök, hogy már az első részben egy közösségi álmodozásban, amit a dr. Pálmai Zsolt Ágoston helyi pszichiáter vezetett, nagyon sok olyan probléma előjött, amit már mi is tapasztaltunk, és hogy megnyíltak a szülők, elmerték mondani, kezd kicsit így bemelegedni a téma, és még most jönnek a szakmai előadások. Most készül föl Szagedi Dalma, helyi klinikai szakpszichológus, és megérkezett már dr. Turi Ferenc tanár úr is, és tovább fogjuk egészen a legnehezebb témákig, a depresszió és evészavar témáig közösen megvitatni ezeket a nehéz kérdéseket.
Itt ez a konferencia szülőknek is nagy mértékben szól, sőt, talán mondhatjuk azt, hogy ők az egyik főszereplők, akik ugye sérült gyermeket gondoznak, sérült gyermeket ápolnak, a mindennapjaiknak része, tulajdonképpen az itt felmerülő összes téma. Ők hogyan tudnak ebbe kapcsolódni? Interaktív maga ez a konferencia? Tehát ők is kérdezhetnek majd, vagy beszélgethetnek?
Hát igen, már ez az első rész is egy ilyen jellegű volt, és most az előadásokat követően is lesz majd egy ilyen blokk, illetve a záró rész, az pedig kifejezetten egy interaktív beszélgetés.
Honnan érkeztek szülők, mit tudnak erről?
Hát vannak Miskolc környéki településről érkező szülők is, de elsődlegesen Miskolcról, és épp azt hallhattuk az első körben, hogy milyen nehéz volt annak a szülőnek bejönni egy kis településről, aki ezt el is mondta, hogy mennyi nehézség volt neki amögött, hogy ide eljutott, és hogy mennyire el akart jönni, mert hogy nagyon fontosnak tartja ezt a témát, nagyon örült neki, hogy lehet ezekről a kérdésekről valahol beszélni, és mi is reméljük, hogy így valamit tudunk adni a résztvevőknek.
Szögedi Dalma, a Borsodabói Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Semmelweis Tagkórházának klinikai szakpszichológusa, családterapeuta az érzelemszabályozásról, a családban előforduló érzelmi krízis helyzetekről tartott előadást.
Itt a szakmai konferencián az ön előadásának a témája az érzelemszabályozás és érzelmi krízis helyzetek a családban. Én azt gondolom, hogy ez tulajdonképpen minden családban előfordul, minden családban a hétköznapok része. Miért fontos erről mégis beszélni?
Hát pontosan emiatt, mert hogy ez mindenkit érint, érinti a gyermeket, érinti a szülőt, és ezáltal érinti a szülő-gyermek kapcsolatot, és érinti a szülőknek az egymással való kapcsolatát is. És hiába egy olyan dologról van szó, amit így a mindennapokban csinálunk, azt gondolom, hogy bármelyikünk tud mondani olyan helyzeteket akár a mindennapokból, hogy és nem sikerül jól megoldani. Ami egyébként nem is cél, tehát hogy azt hiszem, hogy az önmagában nem is feltétlenül egy elvárás, hogy jól oldjunk meg minden helyzetet, hanem inkább az aktuális állapotunkhoz, terheltségünkhöz mérten elég jól, vagy optimálisan. És hogyha tudunk ebben erre törekedni, vagy tudunk ebben igyekezni, akkor az már egy okés dolog tud lenni.
Ezek az érzelmi krízisek, illetve az érzelmeinkkel való foglalkozás, az utóbbi évek, évtizedek sajátosságai, mert nekem, mintha valahogy úgy rém lenne, hogy mondjuk egy 2-3 évtizeddel ezelőtt ezek kevésbé kerültek volna fókuszba, amikor mondjuk a családról, vagy a gyermeknevelésről beszéltünk.
Hát, és ez egy probléma is volt egyébként, szóval mondjuk én is, ha rá gondolok a szüleimre, vagy arra, hogy én is hogy nevelkedtem gyerekként, akkor lehet, hogy sokkal, nem tudom én, könnyebben tudtam volna a saját nehéz érzéseimet megélni, hogyha gyakrabban mondják, hogy amit érzek, az okés. Én egyébként egy teljes családban növekedtem meg szeretőszülői háttérrel, és még így is érzem azt, hogy jaj, de jó lett volna, hogyha ebben egy picit többet, mást, vagy jobbat lehetett volna kapni. Bár elképzelhető, hogy a lányom ugyanezt mondaná, hogy jó lett volna többet másként, és nem tudom mit kapni, pedig mondjuk én azt hiszem, hogy én vagy mi erre eléggé törekedtünk, de hogy ebben lehet, hogy így az elegendő is, hát abban az értelemben egy kicsit kevés, hogy nem baj, hogyha ezzel foglalkozunk, és hogy próbálunk arra valamilyen szempontból hangsúlyt helyezni, hogy azok, amik élmények vannak bennünk, azok normálisak, egészségesek, rendben vannak. Én rendkívül sokat foglalkozom gyerekekkel és kamaszokkal a munkám során, és hogy igen, annak van egy nehézsége, amikor jön a szülő, és azt mondja, hogy hát az a probléma, hogy az ő gyerekének, nem tudom, mondjuk hangulatingadozása van. És akkor kiderül, hogy ez tulajdonképpen csak annyi, hogy néha sírva szokott fakadni, amikor olyan dolog történik, ami neki szomorú, máskor meg egyébként jó kedve van. Vagy jön egy szülő, és azt mondja, hogy hát az a legnagyobb probléma, hogy a gyereknek dükkitörései vannak. És kiderül, hogy ez azt jelenti, hogy előfordul, hogy amikor kamaszként mérges, akkor köszönés nélkül feláll az asztaltól. És hát ez nem dükkitörés lesz, ez egy érzelemkinyilvánítás. Lehet, hogy abban a családban mondjuk ez nem szokás, és akkor ezáltal mondjuk mégiscsak a szülő megéli azt, hogy nem tudja a gyermekét érteni vagy kontrollálni, de hogy nem jól van megnevezve az érzés. Szóval, hogy ezeknek van egy olyan része, ami teljesen rendben van, hogyha engem megbántanak, vagy megsebeznek, akkor szomorú leszek, sírni fogok, lehet, hogy haragudni fogok a másikra. Néha szoktam viccesen azt mondani, hogy hát lehet, hogy még olyan gondolatom is lesz, hogy nem tudom én, jó lenne egy téglát bedobni az ablakát, de hát nem fogom megtenni. Tehát ez lesz az érzelemszabályozás, hogy sok mindent szabad gondolni, sok mindent lehet érezni. Előfordulhat, hogy ezek az érzések nagyon intenzívek, de hát nem fogom megtenni. Hanem belül ezt valamilyen módon csillapítom. Kimondom, elmondom, megjelölöm, nem tudom, mondjuk egy ilyen dühös helyzetben lehet, hogy egy kicsit így nyugtatom is magamat, lehet, hogy behívok ide másokat, felhívok egy barátnőt, egy házastársat, elmondom neki, és akkor egyszer csak az ember eljut oda, hogy már nem akar ilyet csinálni, már gondolatban sem, hanem csak az van, hogy nagyon haragszom rá. Tehát lecsillapítódik az érzés. És akkor látjuk, hogy valakinek ehhez, valaki fel se bosszantja magát ennyire, tehát innen indulunk ki, de ha mondjuk valaki felbosszantja magát ennyire, akkor lehet, hogy 3 perc alatt nyugszik meg, lehet, hogy 23 perc alatt, az is lehet, hogy valakinek 2 napra van szüksége. De azt gondoljuk, hogy talán amikor már 2 hétre, vagy 2 hónapra, vagy 2 évre, az már nem annyira optimális. Tehát, hogy ezért fontos, hogy erről beszéljünk, szerintem.
Az előadásban természetesen sok szó esett a sérült gyermekek érzelmei kapcsán, illetve a sérült gyermeket nevelő szülők kapcsán, hiszen, ahogy elhangzott, nekik nagyon sokszor 0-24 órában kell alkalmazkodni, terelgetni, odafigyelni a gyermekeikre. Van, akinek egyedül, van, akinek segítsége sincsen. Őnáluk hogyan lehet az érzelmeket jól megélni, jól szabályozni, és külön odafigyelni a sérült gyermeküknek az érzelmeire?
Hát ezek speciális helyzetek, tehát hogy én azt hiszem, hogy azt nem tudom, hogy mennyire sikerült az előadásban azt kihangsúlyozni, hogy épp egészséges szülői és gyermeki háttérrel is nagyon megterhelő a gyermeknevelés. Szóval, hogy onnantól kezdve, hogy van egy gyerek, vagy kettő, vagy három, ez most így számszerűleg talán mindegy is, ott megéljük azt, hogy hullaként megyünk az ágyba mondjuk este, vagy visszasírjuk a régi életünket, vagy nem, ahogy persze csak időlegesen teszünk meg egy-egy ilyen kifáradt helyzetben. Szóval, hogy ott, amikor 0-24-ben kell jelen lenni, az egy nagyon nehezen, azt gondolom, nagyon nehezen elképzelhető helyzet, hogy milyen lehet ez. És pontosan ezért van az, hogy erről meg azt gondolom, hogy még többet kellene beszélni, mert hogy azok a családok, ahol bármilyen, akár mozgás értelmi, vagy bármilyen fogyatékosságról, vagy sérülésről beszélünk, ott ezek a családok, ezek az emberek rendkívül sokat vannak magukra hagyatva. Igen, volt arról szó az előző ugye előadásban, hogy időnként a rendszertől várjuk a segítséget. Én azt gondolom, hogy abból a szempontból nem is baj, hogy nagyon fontos lenne, hogy legyenek olyan akár szolgálatok, alapítványok, segítségek, ahol ezek a szülők úgy segítséget kaphatnak, hogy egyszerűen csak jön valaki, és már az maga segítség, hogy el tud menni egyedül a boltba, vagy az maga segítség, hogy úgy tud kimenni a kertbe, hogy nem kell mondjuk 3 percenként beszaladni, hogy mit tudom én, a gyermekkel minden rendben vagy-e, vagy már akár a felnőttel minden rendben van-e. Hiszen a gyerekek szerencsére felnőnek. Szóval, hogy ez egy 0-24-es készenlétet jelent, és ilyenkor azt gondolom, hogy, és talán ezt mondtam is az előadásban, hogy ezek olyan megoldások lesznek, amik valójában nem is megoldások, mert nem tudunk más tenni, mint mondjuk kilépni a helyzetből. Kimegyek, és sírok egyet, kimegyek, és nem tudom, én veszek egy nagy levegőt, de hogy egészséges esetekben is ezt csináljuk, csak alapesetben ritkábban, és akkor, amikor egy 0-24-es jelenlét van, akkor ez így intenzitásában is, meg gyakoriságában is így meg növekszik. Azt hiszem, hogy ez nem volt teljesen válasz a kérdésre, de hogy azt hiszem, hogy nem is tudok jobbat vagy mást válaszolni, mert hogy ez egy állandó jelenlét, ami rendkívül megterhelő.
Ön a praxisában gyakran találkozik egyébként azzal, hogy érzelmi problémák jelennek meg a családban, ami akár a gyereknél tükröződik. De mindegy, hogy itt most teljesen épp gyermekről, vagy valamilyen formában sérült gyermekről beszélünk.
Hát ez a leggyakoribb, tehát, hogy néha persze, mivel pszichológusként nagyon széles az a tárház, amivel foglalkozunk, időnként mondjuk tanulási problémával is kerül hozzánk gyermek, de hogy a leggyakoribb az mégiscsak az, hogy van valamilyen érzelmi megterhelés, akár a családon belül, akár a családon kívül, vagy hát nyilván azt is látjuk, hogy olyan, mintha sem belül, sem kívül nem lenne, de hogy ugye ez az, amikor ez egy nagyon szubjektív dolog, hogy mi mennyire fáj, és aztán mégiscsak fáj valami, és akkor azt kell valahogy így felfejteni, hogy belül vagy kívül történik valami, ha belül, akkor az micsoda, ha kívül, akkor arra milyen ráhatásunk van. Szóval, hogy ne, persze, tehát nagyon-nagyon sok érzelmi krízis van, nagyon sok a milyen fenyegetettség, reményvesztettség, nem tudom, ilyen sokféle olyan dolog, amik ezt talán az előadásban nem is említettem, hogy van ez a lelki rugalmasságunk, ez a reziliencia, és hogy persze a kutatások sok minden tényezőjét így felfejtették már, hogy ez mitől függ, de most én mégis így fogok fogalmazni, hogy egyébként fogalmunk sincs róla nagyjából, hogy miért van az, hogyha elmegyek az úttesten egy hogy a járdán egy kerítés mellett, és megugat a kutya, akkor miért van az, hogy az egyik ember lehet, hogy egyszerűen csak tovább sétál, valaki lehet, hogy ugrik egyet, valaki lehet, hogy elszalad, és nem tudom én, felhívja az anyukáját, barátnőjét, bárkit, valaki meg soha többet nem megy azon az utcán végig. És hogy nagyon sok tényezőt tudunk, hogy ebben mi lesz a befolyásoló, de vannak olyan dolgok, amikről nem tudunk, hogy mi lesz ennek a függvénye, hogy mi történik a személyiségben, a személyiségfejlődésben. Nyilván, ahogy az előadásban is mondtam, van egy genetika, amivel rendelkezünk, van egy velünk született temperamentum, egy idegrendszeri érzékenység, akár sérülékenység is, szóval nagyon sok olyan tényező van, ami ezt befolyásolja.
A sérült gyermeket nevelő családok lelki egészségéért rendezett konferenciát a Mások Másképpen Alapítvány Miskolcon. A rendezvényre nem csak a szakma képviselőit vagy az ezen a területen dolgozókat várták, hanem kifejezetten hívták a sérült gyermeket nevelő szülőket, nevelőszülőket, önkénteseket és családtagokat is. Huszár Kata felvételét hallották.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.
Thank you.